1998. június 7-e, vasárnap délelőtt.
Szeretteim, halljátok Isten igéjét, amelyet most az Új Szövetségből, Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből olvasok. A 9. fejezet 11. versétől olvasom az igét. Még meg sem születtek Rebeka gyermekei, Ézsau és Jákob, és nem tettek semmi jót vagy rosszat, de hogy az Istennek kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, ne a cselekedetek alapján, hanem az ő elhívó akarata szerint, megmondatott Rebekának, hogy a nagyobbik szolgálni fog a kisebbiknek. Úgy, ahogyan megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Mit mondjunk tehát, igazságtalan az Isten? Szó sincs róla, hiszen így szól Mózeshez, könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert így szól az írás a fáraóhoz, éppen arra rendeltelek, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy itt vagyunk, itt lehetünk a te hajlékodban, egymással testvéri közösségben. Köszönjük, édesatyánk, hogy szomjazzuk a te igazságodat, keressük az ige tanítását, mélységeit. Köszönjük ezt a nehéz igét, amit most hallottunk, szeretnénk megérteni. Add hozzá a te szent lelked segítségét, mert magunk csak okoskodunk, gondolkozunk, bizonytalankodunk, megvalljuk, hogy bizony így van, magunktól nem értjük, a betűk feketék, kemények, kiméletlen dolgokat mondanak, a szívünk tiltakozik, keresi a teljesebb igazságot. Szentlélek Isten, áld meg minket ebben a vágyakozásunkban. Itt vagyunk, és kérjük a te segítségedet, hogy ennek az igének, amit hallottunk, a rejtett gazdagságát tárd föl előttünk. Szentlélek Isten, áld meg a mi elmélkedésünket, az ige hirdetést, a csöndes imádságot, az éneklést, fogadj kegyelmedbe, és áld meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek, egy igaz Isten. Amen. Szeretteim, mostani ige hirdetésem igéje a felolvasott részből egy mondat, a 9. fejezetből a 13. vers. Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Kedves testvéreim, a Biblia legnehezebben elfogadható mondatait olvastam ebben a bibliai részben, és különösen kiemelkedik ebből a részből ez a kíméletlenül kemény mondat. Jákobot szerettem, Ézsaut viszont gyűlöltem. Sok kommentárt átlapoztam, kerestem, hogy mi a felelet az exegézis részéről erre a kemény mondatra. És összegezhetem a sok kommentár hozzáállását. Mindegyik azt mondotta, hogy hát borzasztó és nehéz és alig elfogadható, de hát írva van, ez az Isten gondolata, fogadjuk el. És aztán jön a magyarázkodás, ami majdhogy nem azt mondja, hogy szánalmos. Ehhez képest, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem, ehhez képest olyan szánalmas az a magyarázkodás, hogy de hát azért Ézsau rászolgálta arra, hogy gyűlölje az Isten. Ez feloldja ennek a mondatnak a keménységét, hogy hát Ézsau a vadember volt, egy tál lencsét odaadta az örökséget, és az állatok közt érezte jól magát, nem kellett neki Isten, tehát megérdemelte, hogy gyűlölje az Isten. Ilyenféle hangnemben próbálják a kommentátorok elvenni ennek a kemény mondatnak az élét. Megérdemelte. Hát engem nem elégít ki ez a gondolkodás. Senki nem merte az én ismeretségi körmet tekintve, nézegettem a rendelkezésre álló kommentárokat, senki nem merte föltenni a kérdést, hogy tényleg így van ez. Jákobot szerettem, Ézsaut gyűröltem. Valóban ezt el kell fogadni, és éppen csak magyarázgatni kell, hogy egy kicsit elfogadhatóbb legyen az elfogadhatatlan. Tényleg el kell fogadni, vagy odáig terjed a keresztény szabadságunk, hogy a gyökerekig megyünk, hogy miért született meg ez a mondat? Mi ebben a mondatban az igazság? Most hát testvéreim, én vettem magamnak a bátorságot, és ide mentem le az elmélkedésembe eddig a mély pontig, hogy valóban az Isten egyeseket szeret, másokat meggyűlöl. Akik ide járnak, hűségesen emlékezhetnek rá, hogy tavasszal kiéleződött ez a kérdés az ige hirdetéseinkben, hogy két arcú az Isten. Szeret némelyeket és gyűlöl másokat. Több vasárnapon, több ige hirdetésben prédikáltam erről, és hallottam a hitemet, hogy nem két arcú az Isten. Ez, amit itt hallottunk, hogy Jákobot szerettem, és hogy gyűlöltem, ez tipikusan a két arcú Istennek a bemutatása. Ilyen a két arcú Isten. Kiválaszt valakit, valakiket, Jákobot, azokat szereti, megbocsátja a bűneiket, gondot visel rájuk. Aztán van a másik társaság, azokat pedig a bűneik jogán elítéli, kárzatra küldi. Két arcú az Isten. Ha ezt a régi dolgot átfordítjuk maira, teljesen jogosan mondhatjuk így, ez ma azt jelenti, hogy a zsidókat szeretem, az arabokat gyűlölöm, palesztinokat gyűlölöm. Gondoljátok el, hogy a Bibliát olvassák palesztin keresztjének is, vannak ott nem csak mohamedánok, vannak keresztjének is. Hogy olvassa egy palesztin hívő keresztjén ezt a Bibliából, hogy Isten a zsidókat szereti, arabokat, palesztinokat, Ézsaut, Ézsau ivadékait nem szereti. Hogy olvassák ezt? Bizony komoly a kérdés, testvéreim, és ebben az ige hirdetésben is nem is tudlak többre kérni titeket, hogy foglalkozzatok ezzel a témával. Ebből a predikációból nem akarok erkölcsi következtetéseket vonni és erkölcsi parancsokat adni, hogy ezután így meg úgy cselekedjetek. Általában a predikációnak van egy elméleti rész, aztán jön a gyakorlat, hogy tehát akkor ezt kell cselekedni. Ebből az ige hirdetésből nem akarok kihozni ilyen tehát gyakorlati dolgokat. Legfeljebb annyit, hogy testvérem, nagyon bonyolult ez az ügy. Tehát vegyétek a szívetekre ezt a témát. Kicsoda az Isten? Ismerem én az Isten? Ez ennek a prédikációnak a leendő kicsengése, hogy vegyem komolyan az Isten kérdés, kicsoda az Isten. És megnyugtató felelet az Isten kérdése az, hogy hát itt van világos. Jákobot szerettem, és ahogy gyűlöltem. A gőgös emberi értelmet meg kell törni, ilyen az Isten. Egyébként Pál apostol is fölveti a kérdést, hogy hát ha így van, akkor igazságos az Isten. És azt mondja, hogy igazságos, és egyébként fogd be a szádat, mert te ember vagy, mi közöd neked ahhoz, hogy Isten mit csinál? Hogy jutsz te ahhoz, hogy az Isten felől spekulálsz? Ha olvassátok a következő verseket, abból kitűnik, hogy Pál apostol se ad magyarázatot, hanem egyszerűen elhallgattatja a töprengéseket. Ilyen az Isten, vett tudomásul. A fáraót egyenesen arra rendelte, hogy megkeményedjék, és aztán megmutassa, hogy de nekem nagyobb hatalmam van, mint a fáraónak. Tehát az Isten bizonyos embereket a harag edényeinek teremtett, aztán a haragját megmutatja, hogy tud ő haragudni. De hát ezeket erre teremtette. És ha ezt a gondolatot tovább viszük, akkor természetesen megérkezünk a kettős predestinációhoz. Már is itt vagyunk. Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem. A kettős predestináció azt mondja, hogy az Isten némelyeket kiválasztott, azokat üdvözíti, a többieket gyűlöli, kárhozatra veti. Kettős predestináció, a református egyház nyakába akasztják ezt a kettős predestináció tanítást, ott világos, hogy már Augustinus bő 1000 évvel Calvin előtt hirdette a kettős predestinációt, amit nem tudok elfogadni, és nem akarok nagy szavakat mondani, de értelmes, református, hitvalló teológusok nem fogadják el. Vessük el ezt a dolgot, hogy a kettős predestináció református tanítás. Reformátusok között vannak, akik ezt emlegetik, de ezt mi nem fogadjuk el. Sokan, én sem fogadom el. Na, de innen erednek a kettős predestinációs tanítások, hogy lám, hát mit spekuláltak? Itt van a Biblia. Jákobot szerettem, és ahogy gyűlöltem. Egyik se érdemelte meg. Vagy mind a kettő azt érdemelte, amit kapott. Tehát ilyen az Isten. Ne spekulálj. Na, testvéreim, én erre azt mondom, hogy pontosan ez a baj ebben az ügyben, hogy Pál apostol túl spekulálta magát. Ez az egyik legfontosabb mondat ebben az ige hirdetésben. Pál apostol túl spekulálta magát, illetve előtte már Malakiás, mert ez a mondat betű szerinti idézet az Ótestamentumból. Jákobot szerettem, Ézsaiást gyűlöltem, ezt így betű szerint írta le már Malakiás. Tehát Malakiás túl spekulálta magát, és Pál apostol átvette ezt, és felhasználta saját spekulációinak az igazolására. Mi az, hogy túl spekulált valamit? Arról van szó, testvére, hogy van egy hiteles Isten élmény, és az ember az örömmel átéli, idáig rendben van. Aztán akkor elkezd spekulálni, hogy igen, én ezt éltem át, de mi van a többiekkel? És akkor jön ez a tétel, hogy engem szeret az Isten, többieket, azokat nem. Ez a túlspekulálás. Tehát egy hitélményben érvényes az igazság, hogy engem érdemtelenül megkülönböztet az Isten, többiektől engem szeret, nem is tudom miért, de hát neki úgy tetszik, hogy engem szeressen, tehát engem szeret az Isten, ezt át lehet élni, ezt magam is átéltem nem egyszer, az Isten érdemtelenül megkülönböztet másoktól. Szeret az Isten. Idáig rendbe a dolog. Itt kezdődik a baj, hogy ezen a ponton elindul egy bizonyos teologizálás. Mi van a többiekkel? Az Új Szövetségben van egy jelenet pontosan erről, amire Jézus azt mondja, hogy mi között hozzá te kövess engem. Ez igazából Jézusnak a hozzáállása. Mi között hozzá te kövess engem. Na hát itt visszatérve Pálhoz és Malakiáshoz, tehát itt egy túlspekulálásról van szó, érvényes az az élmény, hogy Isten kiválasztotta a zsidó népet, érvényes az, hogy engem szeret az Isten, de nem érvényesek a további spekulálások. Mondom, már Malakiás ezt megállapította, hogy Jákobot szereti, Ézsaut nem szereti, és innen jött aztán a zsidó teológiában, meg a keresztény teológiában ez a kettősség, a két arcú Isten. Nagyon egyszerű kép jutott eszembe, amikor ezen elmélkedtem. Abba van egy nagyon hűséges katolikus hajadon, aki készül férjhez menni, katolikus férjéhez. Nagyon hűséges, egyházias hajadon. Azt mondja, hogy ha az Isten megáldja a házasságunkat és gyermekek születnek belőle, az első szülöttet Istennek számon, papot csinálok belőle, papnak nevelem. És úgy történik, megesküsznek, megszületik az első gyermek, nagy örömmel fölajánlja Istennek, aztán szül még másik négy gyereket. Most azért, mert az első gyerekét oda szánta Istennek, azért nem szereti a másik négyet. Ez itt a igazi teológiai kérdés. Az Isten valóban a népek köréből egy kicsi népet, egy méltatlan kicsi népet kiválasztott, és azt különös módon gondozta, ítélte, kegyelmezte. Na de a többiekre már csak a gyűlölete maradt. Ezt a képet kicsit véssük a szívünkbe teológiai. Egy édesanyja odaszánja Istennek a fiát, rendben van. De azért a többit is fogja szeretni. Isten kiválasztotta magának Izrael, de azért a többi népeket is szereti. Erről persze maga Izrael megfeledkezett. Az egyház is megfeledkezett. Az egyház Izrael örökébe lépett. Mi vagyunk az igazi Izrael. Ez azt jelenti, hogy minket szeret az Isten, a többieket nem szereti. És még egyszer mondom, ennek a tévejgésnek az alapján lehet egy hiteles Isten élmény. Engem nevemen szólított, megérintett az Isten. Elhalmoz szeretetével, de jó nekem. Idáig hiteles a dolog. Erről szabad beszélni. De nem szabad ezt a filozofálást elkezdeni, bezzeg a többit nem. Egy kicsit értsük meg történelmi meg Malakiást, ezt is áttanulmányoztam ezekben az időkben. Malakiás a babiloni fogság után prófétált. Zsidó nép hazatért, minden bizonytalan volt, nem volt templom, nem volt biztos, hogy berendezkedhetnek-e újra önálló állami létre. Malakiás küldetés az, hogy erősítse a népet. Igen, építsetek templomot, rendezkedjetek be, lesz még zsidó állam. Ez volt Malakiás prófétai feladata. De ott voltak a környező népek, például az edomeusok, edomiták. Az edomiták ugyancsak sémi nép volt, szomszéd nép volt, sok mérget okoztak, sok bosszúságot szereztek egymásnak, hol Dávid tört be edomiták közé, hol edomiták Izrael közé. Tehát egy haragban élő nép. Jött a babiloni forgó vihar, elsodorta Júdát Babilonba, de elsodorta az edomeusokat, az edomitákat is. És amikor visszajöttek a zsidók Babilonból, és kezdtek államot építeni, az edomiták is összeszedték magukat, és kezdték az államukat építeni. Tehát a nagy probléma az volt a zsidó nép számára, hogy sikerül-e nekünk, és sikerül-e az edomitáknak igazából. Romokon két nép egyszerre kezdett építkezni. Sikerül-e? És hát bizony, akármilyen keserves ezt idézni, Malakiásnak ez volt a prófétek, nekünk sikerülni fog, nekik nem fog sikerülni. Mert minket szeret az Isten, őket gyűlöli. Ha nem hiszitek, hadd olvassam Malakiás tulajdon szavát. Honnan tudjuk, hogy Isten szeret minket? Onnan, hogy Ézsau testvére volt Jákobnak, mégis Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Ézsau hegyeit pusztává tettem, birtokát a pusztai sakároknak adtam. Edom ugyan ezt mondta, összezúztak bennünket, de mi újjáépítjük a romokat. Edomiták között volt egy ilyen reménység, hogy mi fölépítjük az országunkat. A seregek ura azonban azt mondja erre, ők csak építsenek, én majd lerombolom. Félelmetes. Babilon után két összetört nép elkezd építkezni. És jön Malakiás, azt mondja, nekünk sikerülni fog, nekik nem, mert minket szeret az Isten, őket meg gyűlöli az Isten. Ez volt Malakiás. És itt is azt merem mondani, egy igazságot túl spekulált. Az igazság az, hogy az Isten irgalmazott, Babilonból hazahozta a foglyokat, és elkezdődött a templom építése, kezdődött egy újfajta államépítés. Idáig rendben van, lehet dicsőíteni az Istent. Jaj, lehetne talán még imádkozni, hogy másnak is sikerüljön. Hát erről persze szó se volt. Nekünk sikerül, nekik nem sikerülhet, mert Isten fogja. Ha ők építkeznek, Isten fogja lerombolni, amit építenek. Ez van testvéreim Malakiásnál. És ezt vette át Pál. Ezt a Malakiás igét idézte. Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. És mindez lehetséges a két arcú Istennek az ideológiájában. Ezt alig ha merem teológiának nevezni, de hát annak szokták mondani. A két arcú Istennek a gondolatvilágában ez lehetséges, hogy az egyiket dédelgeti, szereti, a másikat meggyűlöli. És ez bizony testvéreim benne van a teológiában, benne van az, hogy az Isten szeret és ítél, az Isten szeret szeretni, és az Isten szeret ítélni. A két arcú Istennek ez a, bocsánat, én mondom, a viselkedés módja, a természetrajza. A két arcú Istennél úgy van a dolog, hogy ő nagyon szeret szeretni, és nagyon szeret ítélni. És a szeretete kedves, és meg kell köszönni, az ítélete igazságos, és el kell fogadni. És jaj, testvére, hogy ez mennyire konkrét a dolog, itt van a kezemben a mi újságunk mostani száma, a legújabb száma. A vezércikkből olvasok néhány mondatot. A modern kereszténység igyekezett letompítani a haragó Istenről szóló bibliai igék élét. Folytatom. A Krisztuson kívül Isten haragja, ítélete továbbra is megvan. Tehát azt mondja, a Krisztusban tényleg az Isten irgalmas lett, kegyelmet ad, de Krisztuson kívül, mondja betű szerint, a Krisztuson kívül Isten haragja, ítélete továbbra is megvan. A Heidelbergi K.T. egyik feleletében is kifejezésre jut ez, amikor ezt mondja, szomorú szívvel olvasom, ez a mi egyházunk hivatalos hitvallása, Heidelbergi K.T. szó szerint idézett: rettenetesen haragszik az Úr mind a velünk született, mind az elkövetett bűnök miatt. Hamis próféta az, aki azt mondja, hogy Isten nem haragszik és nem büntet. Ez a világ semmi jelét nem mutatta, hogy Jézus elfogadja, tehát az Isten büntető ítéletei sújtják a világot. Erről külön lehetne beszélni, hogy ami velünk született bűnökért már haragszik az Isten ránk. Van ilyen, hogy velünk születnek bűnök. De ha születik, akkor az Isten haragszik azért, mert én bűnben születtem és rétegben elengedett az anyám. Na de folytatom. A bűneset óta a világ állandóan az Isten ítélete alatt áll. Világtörténelem az Isten ítéleteinek a sorozata. A bűneset óta a világ állandóan Isten ítélete alatt áll, és Istenünk ez a büntető ítélete néha, állandóan ítélete néha összesűrűsödik az ítélet, és jobban látszik, mint máskor. Mindig ítélet alatt vagyunk, néha különösen összesűrűsödik az ítélet. Példának hozza fel Noé özönvizet, ott összesűrűsödött, kicsattant az Isten ítélete, és ilyen a babiloni fogság, és így tovább-tovább, és a végén eljut oda, ilyen isteni ítélet volt, ami magyar népünk felett Mohács, Trianon. Nem akad el a szívünk verése. Trianon az Isten igazságos ítélete. Az Isten szeret szeretni, és szeret ítélni, és Trianonban megítélte a magyar népet. Most, amikor már a franciák, angolok mind szégyellik azt, ami Trianonban történt, mert látják, tudják, hogy ilyen szégyenletes elfogultság, egyoldalúság, rossz akarat volt a trianoni ítélete. Amikor a történelem kiderítette, hogy egy szégyenletes történelmi pillanat volt a 20. században Trianon, akkor jön a nagyokos református teológus, és azt mondja, hogy Trianon az Isten igazságos ítélete volt. Mert az Isten szeret szeretni, és szeret ítélni. És a magyarokat szereti ítélni, mert nagyon bűnös nép vagyunk. Az, hogy a 3 millió koldus a század elején kitántorgott Amerikába, ki volt a bűnös, amiért Trianon kellett ránk bocsátani? Tényleg nem vagyok miért párti, nehogy azt gondoljátok ebből. Tehát azért ez mégiscsak sok, ez teológiának nevezik. De hát lehet teológiának nevezni ezt, mert meg van írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Hát itt egy túl spekulálás van, testvéreim, a gondolkodásban, és ezt magunkban lehetőleg el kell kerülni. Mindenkinek joga van, bizonyságot tenni, engem érdemtelenül szeretett az Isten, és ezt mondom én is. Nem győzöm csodálni az Istent, hogy szeret érdemtelenül, és kegyelmében részesít. De ebből semmiképpen nem lehet következtetés levonni, és a többiekkel mi történik. Márpedig sajnos keresztényeknél ez rendkívül gyakorlott, begyakorolt dolog. Jézus által van út az üdvösségre, aki nem lép rá erre az útra, az mindegy szálig, utolsó szálig el fog kárhozni. Tehát testvéreim, azt hiszem most már a lényeget értitek. Az Isten kérdésről van szó. Kicsoda az Isten? Egyik felelet erre, Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem, ez együtt vagyok én az Isten. Erre egy gondosabb elemzés kimutatja, hogy ez abból született régen, Malakiás korából, hogy vitában volt, vetélkedett egymással két nép, és az újjáépítésben próbálták egymást lekörözni. És Malakiás úgy erősítette a saját népét, hogy nekünk emberek sikerülni fog, nekik nem fog sikerülni. Tényleg nem sikerül. Edomiták továbbra is vándor, beduin életet éltek, utódaik többnyire élik még ma is. Tehát itt egy félelmetes dolgon, egy érvényes Isten élményből spekuláció születik, teológia születik. Még egyszer azt mondom csak, mert hiszen ha a lényeget értitek, akkor van mint spekulálni bizony hosszú ideig, hogy vegyétek föl ezt a témát az imádságaitokba, bibliaolvasásatokba, testvérek. Kicsoda az Isten? Kicsoda az Isten? Én merem vállalni a felelősséget azért, hogy nem az, akinek a keresztény teológia hirdeti, és nem az, akinek az ilyen vezércikkek mondják. Ezt pedig itt olvastad az első oldalon, mostani újságban. Trianon megérdemelt büntetés, mert az Isten a bűnt könyörtelen ítéli. Jákobot szereti, illetve a franciákat szereti, a magyarokat gyűlöli. A zsidókat szereti, az arabokat gyűlöli. Ez a teológia van. Ezt hirdetik sokfelé. Ime még az újságok vezércikkébe is bekerül. Minket gyűlöl az Isten, meg mi bűnös nép vagyunk. Jákobot szerettem, és hogy gyűlöltem, a zsidókat szeretem, arabokat gyűlölöm, az amerikaiakat szeretem, a magyarokat gyűlölöm. Azért nem kell folytatni, hogy testek, ez nem igaz. Na, tehát mi az igaz? Az igaz az, amit mondtam arról a buzgó katolikus asszonyról, ha 5 gyereket szül, az egyik gyerekét odaszánja papnak, többi gyerekét pedig másféle módon szereti. Azt a gyerekét, akit papnak szánt, esetleg szigorúban neveli. És jól teszi, ha azt a gyerekét, akiből majd papot akar nevelni, azt szigorúban neveli. És ez történt a népekben és Izraelben. Isten kiválasztotta Izrael papi népnek szánta, és szigorúbban nevelte, de semmiképpen nem jelenti azt, hogy a többi népeket pedig gyűlöli. Ezt végképpen töröljük a szívünkből, a gondolkodásunkból. Még persze kellene sokat szólni arról a másik részéről, ami nekem is egyik gyönyörűséges igém a római levélből. Nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Ez megint egy hit élmény, nem annyira hittétel, nem dogmatikai tétel. Ez egy vallomás, ezt át lehet élni, és én is átéltem. Nem azért, aki akarja. De akarni kell, hogy rájöjjek arra, hogy nem azért, aki akarja. Tehát az életben csinálni kell a dolgot, törekedni kell tisztaságra, fűségre, igazságra, szentségre. Törekedni kell, és amikor a törekvésen bejutottam, hogy nem megy, nem sikerül, Isten légy irgalmas, akkor átélhetem azt, hogy nem azért, aki akarja, de azért akarni kell, hanem a könyörülő Istené. Ezt én vallom, hogy minden jó, minden ajándék, ami családban, gyülekezetben, karrieremben, ami velem jó dolog történt, az mind kegyelem ajándéka. Na de ebből nem következik az, hogy én ilyen kiválasztott vagyok, és a mellettem lévő szomszéd lakásban már egy mérnök lakik, a sose jár templomba, az aztán bezzeg el fog kárhozni. Ettől óvjon meg minket az Isten. Igen, nem azért, aki akarja, hanem a kegyelmét, de a kegyelmet lehet kérni. A kegyelmet fölkínálja Isten mindenkinek. És most szabad akarattal lehet mondani, Uram, én kérem a te kegyelmedet. De ez nem azt jelenti, hogy ebből messze menő világ filozófiát, eszkatológikus teológiát csináljunk. Vissza kellene szerényedni az egyszerű vallomásoknak a színvonalára. Van Isten, Abba, édesatyám az Isten, engem megszólított, megkülönböztetett, nem tudom miért, mert semmivel nem vagyok jobb a másiknál, de átélem, hogy engem megszólított, szeret, és dicsőítem az ő nevét. Semmi következtetést nem vonok le ebből arra, hogy a többieket pedig mind el fogja kárhoztatni, kárhozatra fogja küldeni, aki nem olyan, mint én. Áldja meg Isten minket, hogy foglalkoztassa az, hogy jó képünk van az Istenről, igaz képünk van. És az ellenőrzés nem is csak a teljes Biblia, mert íme a Bibliában ilyenek is vannak, bőven vannak ilyenek. Az, hogy jó-e az Isten képünk, arra egyetlen ellenőrző lehetőség van, ez pedig Jézus Krisztus. A názáreti Úr Jézus Krisztus, ő benne hiteles a dolog. És Jézus ajkáról elképzelhetetlen ez a mondat, hogy Isten Jákobot szerette, és hogy gyűlölte. az írás tudó szerette a paráznanőt, áldozatra taszította. A főpapokat szereti, a poprosokat, bélpoprosokat poporra küldi. El tudjátok képzelni, Jézus ajkára ilyen mondat írt, hogy én a vallásosokat, templomosokat szeretem, a pásztorokat, akik tisztátalanok voltak, a vámszedőket, paráznákat, kárhulatra taszítom, Jákobot szerettem, Ézsót gyűlöltem. Ilyen elképzelhetetlen Jézus ajkáról. Tehát Jézusnak van igaza, amikor ez elképzelhetetlen, és az elképzelhető, hogy kiválasztok valakit, különlegesen kezelem, fenyítem és megajándékozom különlegesen, azért, hogy ez a javára legyen az összes többinek. Valahol itt van a kiválasztásnak a végső isteni értelme. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozni. Édesatyánk, megalázzuk magunkat mindenek előtt, és megvalljuk, hogy tudatlanok vagyunk, és nem értjük a te csodálatos dolgaidat. Hatalmasabb Isten vagy, bölcsebb Isten vagy, mint ahogy mi el tudjuk képzelni. Ebből a megalázkodásunkból köszönjük azt, nagyon köszönjük, atyánk, hogy elküldötted Jézust ebbe a világba, és Jézusban mégiscsak el tudjuk igazítani a gondolatainkat. Urunk Jézus, sokszorosan áldunk, dicsőítünk, hogy beléptél ebbe a mi világunkba, és hoztad a világ világosságot, a végső világosságot hoztad. Köszönjük, Urunk! Áld meg minket, hogy legyen bátorságunk azt igaznak mondani, amit te hirdettél, és azt tévedésnek mondani, amit te nem hirdettél, ami ellene van a te lelkednek, szellemednek. Áld meg minket, Urunk, hogy szomjazzuk a teljesebb igazságot. Kicsoda, ami mennyei atyánk. Áld meg minket, hogy vágyakozzunk, keressük. Áld meg minket, hogy életünkkel is keressük az Isten akaratát, hogy nekünk alázatos, csöndes, engedelmes életet, örvendező életet, békességes életet. Áld meg minket, hiszen igaz, amit mondasz, hogy akiknek a szívük tiszta, azok látják meg, azok értik az Isten. Tisztogasd meg életünket, szívünket, hogy jobban, tisztában értsük a mi Istenünket. Amen.